Kedves testvérek, ez a mostani beszélgetés ez egy bizonyságtétel lesz, tehát nem olyan általános dolgokról, hanem személyes dolgokról lesz szó. Mikor Péter megkért, hogy beszéljek ezen a mai napon, akkor én gondoltam, hogy érettebben, én nem vagyok még érett egyáltalán, mert hiszen csak 23 évet értem meg, tehát én még az érési folyamatnak a elején vagy közepén járok, de aztán hát beláttam, hogy úgy 70 éven túl, meg 52 évi házasság után az ember mégiscsak kénytelen tudomásul venni azt, hogy érettebbnek számít. Hát aztán így megpróbáltam összeszedni életemnek azokat a eseményeit, momentumait, amelyek hatással voltak az egész későbbi életemre, illetve olyan hatásokat, benyomásokat, amelyek hosszú távon befolyásolták a viselkedésemet. Két szakaszra osztható az életem. Van egy elég jelentős időszak, mint egy 50 év, ami Isten nélkül telt el, és a másik szakasz pedig az igazi, amit már hitben töltöttem. A személyiségünk ugye az folyamatosan fejlődik, folyamatosan változik. Az érettség, a értelmező kézi szótár szerint a teljesen kifejlődött személyiséget jelenti, de az, hogy valaki teljesen kifejlődött, az nem jelenti még, hogy nem változik, ennek a folyamatnak nincsen vége. A életem úgy alakult, hogy ilyen 10 évekre osztható. Hát leszámítva persze az első 20 évet, amit Békés Csabán töltöttem gyermekként, és iskolába és egyebek. De utána, amikor visszakerültünk az egyetemről, akkor az ismét egy 10 éves időszakot ölelt föl. Ateista nevelésben részesültem, ami ugye az 50-es évek elején nem volt ritkaság. A életemet a kézilabda töltötte be, kosárlabdával kombinálva. Rendkívül szerettem, és sok időt töltöttem a pályán. Később aztán a egyetemre kerülve szintén folytattam. Az egyetemen, még a gimnáziumban ismerkedtem meg jelenlegi feleségemmel, akit nyilván már sokan ismertek, és az egyetemen összeházasodtunk. Ugye én is gyógyszerész lettem, mint a családom többi tagja, illetve hát nem többi tag, csak szüleim, nagyszüleim, nagyapám, nagybátyám, dédnagyapám, tehát nagynéném, tehát én csak a 7. gyógyszerész lettem. És visszakerültünk a végzés után Békés Csabára, és ott új életet kezdtük kialakítani a saját életünket. El kellett dönteni azt, hogy milyen irányba indulok el a szakmába, egy vidéki gyógyszertár vezető boldog és nyugodalmas életét választom, vagy pedig gyógyszertári központi beosztást vállalok, és a nyugodalom helyett a dicsőségre törekszem. Hát én az utóbbit választottam, az igazgató megmondta nekem, hogy ha valamit el akarok érni, akkor azt nekem kétszeresen kell teljesíteni ahhoz, miután édesapám a megyei fő gyógyszerész volt, tehát a megyei tanácson dolgozott, és meghatározó személyiség volt a szakmában, és ezt én tudomásul vettem, és dolgoztam rendesen. Az azt jelentette abban az időben, hogy a vidékre jártunk állandóan, Békés megye összes falujába, ahol gyógyszertár volt, ott előfordultam. A lehatározó csoport vezetését csináltam több mint 4 éven keresztül, meg kell mondjam, ez a szakmának az egyik kevésbé szimpatikus része, de én becsülettel ezt végeztem, és ebben a minőségben, mint lettercsoport vezető, folyamatosan kellett újabb és újabb döntéseket hoznom, gyakorlatilag minden héten, amikor elszámoltattuk ugye a kollégákat. És ez az időszak nagyon nagy segítségemre volt abban, hogy a későbbiekben is tudjak dönteni, tudjak felelősen megfontoltan, és fölvállaljam a döntéseimet. Ez a későbbiek során is nagy segítségemre volt. Ebből az időszakban tanultam meg egy másik dolgot, ami szintén végigkísért az életemben, hogy megtanultam hallgatni. Jó, hát ezt oda-haza valamennyien gyakoroljuk, de nem erről van szó. Hanem meghallgatni a másikat. Ez az előbb említett igazgató, aki egyébként egy nagyon rendes ember volt, és nagyon tiszteltem és szerettem, de volt egy olyan szokása, hogy bement hozzá az ember, hogy valamit el akart vele intézni, hogy meg akart vele beszélni, akkor sose engedte, hogy végigmondjam, hanem már a második mondat után belevágott, mert ő nagyon gyorsan járt az eszébe, és ő már tudta előre, hogy én már mit akarok mondani, és már válaszolt is, és mondta a magáért, és nem engedte, hogy elmondjam, amit akartam. És aztán később, mikor én is vezető lettem, akkor egy idő után én is észrevettem magamon ezt a türelmetlenséget, és akkor elhatároztam, hogy hát ezt nem, ezt. Észrevettem, fú, hát azt csinálod, amit a Palovics, mert így nem jó. És tudatosan rá szoktattam magam arra, hogy meghallgatok mindenkit. Ez egy nagyon jó szokásom már vált, kicsit időigényes, én nem mondom, de nagyon sok segítséget jelent azoknak az embereknek, akiknek ugyan én konkrétan nem tudok segíteni, de az, hogy elmondja a problémáját, és egy megértő fülle hallgatja, és hogy megértő arccal hallgatom, az már önmagában a felét megoldja a problémáinak. Úgyhogy ez a szokásom, ez kialakult, és azóta is tart. És aztán ugyancsak itt tanultam meg, hogy ne vegyem magam komolyan. Ez alatt persze azt értem, hogy ne legyek attól elájulva, hogy én mire vittem az életbe. Ezt egy barátom mondta először, hogy Gyurikám, az nincs annál borzasztóbb, mint valaki komolyan veszi magát. Én nem értettem igazából, hogy ez mit jelent, aztán később rájöttem, hogy ez valami olyasmit, hogy valaki elér az életbe egy bizonyos pozíciót, és akkor reggel borotválkozik, és meglátja magát a tükörbe, azt mondja, hú, hát ez az ember mennyi mindent elért azért, ez micsoda klassz pasas. Na hát ilyeneket én nagyon nem szerettem, és ezt úgy sikerült is megőrizni magamat ettől. Ilyen behatások mellett is azért nagyon lazán és jól éltünk, egész addig, amíg az Úr közben nem szólt, és 4 éves kislányunkat elvette. Ez egy igazi tragédia volt, amit hát nagyon nehezen tudtunk földolgozni, és feleségemet igazából ekkor szólította meg azzal az igével, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, ezt a zsidókhoz írt levél 12.6, tegnap hallottuk ezt az igét Pétertől is. Ezt feleségemnek egy áldott baptista, nagyon hívő nagymamája, ő vezette rá feleségemet erre, és ő mondta neki a vigasztaló igét is, a Jób 5.18-at, hogy mert ő megsebez, de be is kötöz. És hát úgy sikerült ezt a tragédiát földolgozni magunkba, hogy feleségem, ha nem is tért meg teljesen, de ismét vissza került a hit közelébe, és elköltöztünk Szekszárdra. Engem is borzasztóan megviselt a gyermekünk elvesztése, de nem éreztem azt, hogy az Istenhez közelebb kellene lépnem. A második 10 év még mindig hit nélkül zajlott. Szekszárdon éltünk akkor, ott én egy vállalatvezető helyettesi beosztásban dolgoztam. Nagyon fiatalon lettem magasabb vezető. 2 gyermekünk született, nagyon jó dolgunk volt, jól éreztük magunkat, sok új barátot szereztünk, de igazából ugyanolyan felelőtlenül és lazán éltünk, mint korábban. Nagyon sokat értem a munkahelyi viszonylatban, megtanultam alkalmazkodni a főnökökhöz, mert hát akármilyen főnök az ember, mindenki, mégiscsak van egy másik főnök, aki fölötte van. Megtanultam a beosztottakkal a jó kapcsolatot kialakítani, és igyekeztem jó és becsületes vezetőnek lenni. Nagyon sokat dolgoztunk, sok szakmai munkát végeztem, országos viszonylatban is bizonyos ismertségre tettem szert, és ennek köszönhetően egy meghívást kaptam. Meghívást kaptam Budapestre, ahol Budapesten gyakorlatilag ugyanabban a beosztásba kerültem, csak egy sokkal-sokkal nagyobb cégnek az életébe. Hát gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy a főgyógyszerészi munkámat végeztem Szekszárdon, akkor a különböző feladatokra volt egy-egy fiókom, és azokba tartottam ahhoz kapcsolódó feladatokat. Itt ennél a Pest-megyei Gyógyszertani Központnál meg, amire nekem egy fiókom volt, ott arra meg egy külön osztály volt, amik hát elég érdekes szituáció volt, de jó volt. Jó volt, új környezetünkbe kerültünk, de meg kell mondjam, hogy a családot nagyon megviselte a helyzet. Nehezen találták meg a helyüket. Ugye egy kisváros békés viszonyai közül fölkerülni budapesti zűrzavarba, Pesterzsébeten laktunk, eléggé nehezen illeszkedtünk be. 1900, és a Pesterzsébeti gyülekezetbe kezdtünk el járni, illetve hát én nem, csak a családom. 1987-ben feleségem ott találkozott Kálmán Béla bácsival, és az ő vele való lelki beszélgetése után megtért. És akkor elkezdték rágni az én fülemet is, hogy járjak templomba. Hát én nem nagyon akartam templomba járni, mert mondom minek, de közben megbarátkoztam Takaró Tamás lelkipásztorra, aki konfirmandus látogatóban volt nálunk, és így összeismerkedtünk, és rájöttünk, hogy mennyire kölcsönösen szimpatizálunk egymással, egy igazi barátság alakult ki köztünk, és aztán akkor már a család kedvére, meg a Tamás kedvére elkezdtem templomba járni. De hát én ott ültem vasárnaponként a templomba azzal, hogy Tamáskám, te aztán mondhatod a magadét, én engem ez ugye nem érdekel egyik fülemen be, a másikon ki. De hát ez nem igazán van így, mert a hit hallásból van, mondja az ige, és körülbelül 4 évig, amíg hallgattam a Tamásnak az ige hirdetéseit, egyre közelebb kerültem a hithez, egyre inkább szembesültem gyarló és bűnös életemmel, és úgy döntöttem, hogy én ezeket leépítem, ami szenny és zűr és bűn van benne az életemben, azokat megváltoztatom, mert az már én se tartottam jónak és helyesnek. 25 év után ekkor mentünk el templomi házasságot kötni, az első alkalommal akkor csak a tanácson voltunk esküvőügybe. 25 év után Tamás áldotta meg a házasságunkat, és ez az élet folyt úgy 91-ig, amikor is egy olyan szituációba kerültem a cégnél, egy olyan mélypont következett be az életembe, amiből egyszerűen nem láttam kimenekedést, és teljesen reménytelennek láttam a helyzetemet. Körülbelül egy hétig tartott, amíg esténként ezen a szituáción rágódva egyszer csak rájöttem, 91. június 27-én, este olyan 11 óra tájban, hogy hát megvan a megoldás, nem kell nekem azon rágódni, hogy mi lesz, mit hoz a jövő, mi derül ki, mi nem derül ki, hanem azt kell mondanom, hogy én rábízom magamat az Úrra. És amit az Úr akar velem, tegye azt, az nekem biztosan jó lesz. A Róma 8.28-at már azért akkor ismertem, és ezt el tudtam fogadni, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, és akkor életemben először őszintén is, és mondhatom már, hogy akkor hittel imádkoztam, ezt az időpontot számítom én a megtérésem első nagy lépésének, és ezután egy tényleg egészen megváltozott az életünk. Az Úr úgy döntött, hogy meghagy abban a munkámban, amit végeztem, és az a mélypont és azok a zűrök, azok megoldódtak. És aztán jött a negyedik 10 év, ami már hitben zajlott. A 90-es években ugye nagy változások voltak az egész országban, nagy változások voltak a cégnél is, a gyógyszertári központot szétszették, és hogy szétszettük, és a gyógyszertárak önállósodtak. A gyógyszertár, a cégünk átalakult egy nagykereskedelmi vállalattá, amit aztán egy német nagykereskedelmi cég megvásárolt. A igazi nagy változás ekkor következett, mert meg kellett tanulnunk egyrészt, hogy magát a nagykereskedelmi munkát, nagykereskedelmi tevékenységet is meg kell tanulni német módra végezni mindent, a németeknek a gondolkodás módját átvenni. Nagyon nehéz és érdekes szakasz volt, és elmondhatom, hogy sikeres volt. A cégünk a 20 gyógyszertári központból az egyetlen, amelyik túlélte a privatizációt, az összes többi, mind a 19 az vagy megszűnt, vagy beolvadt valamelyik másik nagykereskedőbe. A mi cégünkbe is beolvadt további 9 gyógyszertári központ. De amikor nyugdíjba mentem, akkor volt egy ilyen nagy búcsúztatás. Nagyon megható volt, mondtam, hogy ennyi szépet majd legközelebb a temetésen fogok hallani, már a saját temetésemben. De aztán hozzátettem, hogy azért ezek a sikerek, amiket elértünk, azokat nehogy azt higgyétek, hogy ezt én értem el, vagy mi értük el, ezt az Úrnak köszönhetjük, és elmondtam azt a történetet, amit most mindjárt elmondom. Az úgy volt, hogy ahogy a németek minket megvettek és elkezdtek velünk foglalkozni, ugye jött a nyár. Most a nyáron az, ugye, az orvosok szabadságra mennek, betegek is inkább szabadságra mennek, nem betegeskednek, és a forgalom nyáron mindig leesik. És valaki a cégnél, egy jó akarom, az a németeket bejelesítette, hogy itt hú, itt gáz van a cégnél, mert esik a forgalom. Erre kaptam egy levelet, hogy esik a forgalom, csináljak valamit. Én, mint kereskedelmi igazgató voltam, ezért felelős, hogy a forgalom az hogy alakul. És az történt, hogy én megírtam a levelet, hogy kérem, hát ez egy teljesen normális dolog, évekre visszamenőleg, még ki is mutattam szépen, hogy csökken a forgalom július-augusztusban, és aztán elkövettem azt a hibát, hogy a levél végére odaírtam, hogy és akkor én most elmegyek szabadságra. El is mentem. Aztán, mikor visszajöttem, akkor kiderült, hogy az vezérigazgató nőt kirendelték Németországba, és megkérdezték, hogy ez a Hershey Diaz akkor tényleg alkalmas ennek a munkának az elvégzésére? Hát szerencsére a vezérigazgatónő az mondjuk régen is, régóta ismert, és hát ő mondta, hogy igen, igen, persze, hát ő nagyon alkalmas, csak hát most a forgalom így meg úgy, de lényeg az, hogy mikor hazaértem, ott várt egy levél a legfőbb főnöktől, meg kell mondom, hogy ez a német cég, amelyik megvett minket, az Európa legnagyobb gyógyszer nagykereskedelmi cége, és egy óriási nagy mamut cég, de egyébként nagyon jó volt ott dolgozni, mert pontosan behatárolt viszonyok között tudta az ember mindig, hogy mit kell csinálni, meg mit, meddig csinálhat, mit csinálhat. Sose volt bizonytalanság. És a legfőbb főnöknek a levele ott volt, ami így kezdődött, hogy most, hogy elintéztem a munkámat, én is elmegyek szabadságra. Fú. Mondom, ez nem egy biztató kezdés. Hát aztán kiderült, hogy kvázi ultimátumot kaptam, hogy törődjek a forgalommal, ne foglalkozzak semmi mással, hanem ha tényleg olyan jó kapcsolatom van a patikusokkal, mint ahogy azt a igazgatónő mondotta ott kint neki, akkor produkáljak nekik forgalmat. Hát nem azt mondom, hogy nem lettem tőle ideges, megint csak eljutottam odáig, hogy egy ilyen hosszú, többnapos vacillálás következett, és akkor megint rájöttem, hogy hát nem kell nekem itt idegeskedni, én nyilván teszem a dolgomat, amit tudok, de a többit, azt rá kell bízni az Úrra, és hogyha az Úr engem itt akar látni, ezen a helyen, akkor jó, akkor biztos, hogy itt is fogok maradni, mert majd történik valami, vagy ha nem, akkor meg valami más helyet készít nekem az Úr. És mikor ezt úgy sikerült átélnem, és nem csak így, hogy jó, persze, hát Róma 8:28, az akkor már működik, nem, hanem ezt tényleg őszintén és mélyen átérezni, és tényleg azt érezni, hogy jaj, de jó, hát le van véve az én vállamról a gond, majd az Úr eldönti, hogy mi legyen velem, de ehhez el kellett tenni egy jó pár napnak, mire eljutottam ideig, és amikor imádságban ezt tényleg le tudtam tenni az Úr elé, akkor mondom, se kell, megnyugodtam, és mi történt másnap? Másnap fölhívott egy gyógyszerész, jó gyógyszerész, hát nem barátom, de nagyon jó ismerősöm, hogy akar velem beszélni. Na most ez a jó gyógyszerész ismerősöm, ő egy olyan gyógyszertár láncnak óta az egyik tulajdonosa, amelyik Budapest 25 legnagyobb gyógyszertárát tömörítette össze. Tehát egy óriási nagy forgalmat képviseltek. És azért akarta Pista velem beszélni, mert a konkurenciától át akarja hozni hozzánk ezeknek a patikáknak a forgalmát. Ami azt jelentette, hogy körülbelül a forgalmunk hirtelen 50%-kal megugrik. Hát ha ez nem az Úr keze volt, az egyszer hihetetlen volt. A Pista pont akkor, másnap hív, nem előző nap hívott föl, hanem akkor, amikor én letettem az Úr kezébe, és az Úr rögtön válaszolt másnap. Tehát ez olyan fantasztikus volt, ezt elmeséltem a búcsúztatómon, vagy micsoda nyugdíjban menetelemkor is. Hát a hallgatóság az csak pislogott és nézett, és sajnos többen mondták, hogy ők nem is tudták, hogy én hívő ember vagyok. Hát ez viszont az én hibám, mert ezt azért többeknek kellett volna tudni. Jó, a közvetlen környezetem tudta, de akik úgy távolabb voltak, nem. És azóta is a Róma 8:28 az mindig segít, illetve hát nem az ige, hanem az Úr, akire rábízzuk magunkat. A családi életünk is tulajdonképpen sikeres volt, vagy szép volt, annak ellenére, hogy nem hitben neveltük a gyermekeinket, hiszen elég későn tértünk meg, mégis mindketten konfirmáltak, 14 évesen, és később megtértek. Igazából a fiam megtérése fantasztikus, ő Festerzsébeten az evangélikus gyülekezetbe jár, és a Győri János Samuel elküldte őt egy tóalmási konferenciára, és onnan úgy tért, megtért, és úgy tért haza, hogy azt mondta a barátainak, hogy na fiúk, ha velem akartok találkozni, akkor az evangélik Pesterzsébeti evangélikus templomban vagyok megtalálható. Ez azért volt nagy dolog, mert ő volt, volt egy ilyen baráti kör, 5-6-an voltak benne, és ennek a központja a fiam volt, a motorja, mindig ő szervezte őket össze. És egy ilyen gyökeres változással és változtatással tért haza, és azóta is nagy örömömre ott presbiter és szolgál. És aztán, hát közeledünk a happy endhez, 2000-ben átkerültünk a fasorba. Ennek az volt az előzménye, hogy a cég kiköltözött Fótra, és Pesterzsébetről, illetve később Csepelen laktunk, Cseperről Fótra kijárni, ez egy kicsit macerás volt, és aztán eldöntöttük, hogy Zuglóba lakunk, és ha már Zugló, akkor viszont jövünk a fasorba. És hát aztán itt most már nem bontom tovább a 10 éveket, ki tudja a pont-pont-pont mögött mi van. A óriási változás jelentett, amikor fasorba megérkeztünk, hogy rögtön az elején mindketten a Biatolbágyi csendes hétre belettünk iskolázva, és ott értettem meg azt, hogy nem elég az, hogy elfogadom azt, hogy az Úr létezik és irányítja az életünket, hanem annál sokkal több kell, el kell fogadni Jézus Krisztust személyes megváltónknak. El kell hinnünk azt, hogy az én bűneimért is meghalt, még az el sem követett bűneimért is már ő áldozat, meghozta az áldozatot, és ezt az áldozatot, ha én ezt elhiszem, akkor hogy mindez értem történt, akkor üdvösségem lehet a jövőben. És ezt 2001-ben megértettem, és azóta boldog reménységben élünk. És gyülekezeti vezetőként, ugye presbiterként, illetve gondnokként jól tudom alkalmazni, jól tudom használni azokat a tapasztalatokat, amelyeket vállalati vezetőként megtanultam. És azóta is folyamatosan megtapasztaljuk Isten gondoskodását a gyülekezetünkről, ami szintén a mi hitünket erősíti. Itt gondolok az óvoda ügyére, vagy gondolok a lelkészi helyzetre, vagy gondolok a család visszajövetelére, elmenetelére és visszajövetelére, és ugyanilyen reménységgel vagyok most jelenleg a Tamás illetően, illetve hát a Tamás utódjának a megtalálását illetően, hogy az Úr továbbra is gondoskodni fog rólunk. Aztán néhány dolgot, amit a hitben való érettséghez kapcsolnék hozzá. Hogyha behívtuk a Jézus Krisztust az életünkbe, akkor az meg kell, hogy látszódjon az életünkbe. Tehát nem csak az, hogy mi mostan elmeséljük, hogy de akkor itt, ekkor, meg ekkor, ez meg ez történt vele, hanem a személyiségünk is meg kell, hogy változzon. Ez a változás, ez legjobban, meg legszebben a Galata levélben van leírva. Lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Hát ezek olyan személyiségvonások, amik azért egyik pillanatra a másikra nem tudnak megjelenni, de én hiszem, hogy szépen fokozatosan közeledünk ehhez a helyzethez, illetve valamilyen módon egy kicsit mindig jobbak leszünk. Persze sokszor visszaesünk, de hát ez főleg ugye családi viszonylatban jelentkeznek ezek a gondok. Aztán egy nagyon fontos dolog, hogy nem tartjuk meg magunknak az örömhírt. Tehát az, hogy mi most megtértünk, és az Úr vezet bennünket, ezt ne üljünk ezen a jó híren, és örüljünk, hanem ezt mondjuk tovább, hirdessük másoknak is, ami hát nem egy egyszerű dolog. Ehhez nyilván kell egy bizonyos fokú felkészültség, igeismeret, és ami a legfontosabb, a személyes megtapasztalás, mert személyes megtapasztalás nélkül ezeket nem lehet, el lehet mondani, de akkor az csak egy ilyen üres szólamnak hangzik. Én ezen a téren még nagyon kezdő vagyok, de már sikerült néhány jó eredményt elérnem munkahelyemen néhány kollégámmal, meg most legújabban a testvéremmel, bátyámmal kapcsolatban. És hát aztán van egy nagyon szép feladatunk mindannyiunknak, mindannyiunktoknak. A férfi legyen a család papja. A fiam, amikor egyszer hazajött tolmásról, azzal fogadott, hogy apa, én azt hallottam ott tolmáson, hogy a család apja a család papja. Hát nagyon nem lelkesedtem ezért a titulusért, mert ez azért még nekem is nagyon a hitéletemnek az elején volt, és nagyon nem éreztem magamat erre alkalmasnak, de aztán beláttam, hogy felelősek vagyunk a családunkért, felelősek vagyunk a gyermekeinkért, és az unokáinkért már akinek van. És hát ez a felelősség, ez megjelenik egyszer példamutatásban, igyekszünk úgy viselkedni, hogy lássák az utódok, hogy majdan hogyan kellene nekik is viselkedni. Ige hirdetésben, egy családi eseményen, ami rövid és komoly ige hirdetést tartsunk, tanácsadás, hogyha valamilyen probléma van, és a gyerekeink hozzánk fordulnak, és inteni, biztatni is kell őket, ugye amikor nem fordulnak hozzánk, hanem mi fordulunk ő hozzájuk, ez azért egy rizikós dolog, de meg kell tenni. És ebben van nagy segítségünkre, ugye Józsué, aki azt mondta, hogy de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Aztán életünkben nagyon nagy szerepe van az imádságnak, a döntés előkészítés csak imádsággal történhet, vagyis bármi gondunk, bajunk van, problémánk, amit előttünk áll, azt imádságban az Úr elé visszük, és megpróbálunk az Úr válasza, vagy nem válasza szerint lépni. Ha a nem válasz is egy bizonyos választ jelent, vagyis az azt jelenti, hogy akkor nem érdemes a dologgal foglalkozni. Mindenképpen az ő válasza nélkül nem kell lépnünk, vagy nem szabadna lépnünk. Aztán megint egy nagyon nehéz dolog, az imádság szerepe a indulatok helyett. Tanuljuk meg, hogy vitáinkat is Isten elé visszük. Ne ragaszkodjunk a saját véleményünkhöz, hanem próbáljuk meg az Úr véleményét kikérni és azt elfogadni. Ehhez persze az kell, hogy az indulatainkat, azokat leküzdjük, ami hát, mint tudva levő, az a legnehezebb dolgok egyike. És végül pedig tudjunk szembenézni a bűneinkkel, tudjunk magunkba szállni, és megbánni azokat. Ebben nagy segítségünkre van Dávid, aki a 51. Zsoltárban ezeket a gyönyörű szavakat írta, hogy könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, és azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Ezeket a igéket kellene nekünk igazán és komolyan átgondolni minden úrvacsora előtt. No meg akkor is, amikor nem úrvacsora előtt vagyunk, hanem bűnbánatot tartunk. És az érés vége idővel így, 70 fölött, az ember rájön arra, hogy mi az igazán fontos. És ezt a 90. Zsoltár írja meg. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. És aztán taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Hát ehhez nem sok hozzáfűzni valóban. Nem gondolom, hogy bárkinek is követnék kellene ezt az utat, amit én bejártam, hiszen mindenkinek megvan a maga útja. De remélem, hogy az elmondottak segítenek neked, nektek végig gondolni, hogy hol tartasz az érésben, és főleg hogyan kell tovább lépned. Köszönöm szépen a figyelmet.